Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mikelsz Ambrussal, Regnumi vezetővel, Gerstenmaier György beszélget.
Szeretetek, köszöntelek itt a stúdióban, kedves Ambruss, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Tegezni fogom a beszélgetés alatt Ambrust, mert egy korosztályban vagyunk, úgyhogy ez neki se jelent majd gondot. Azért hívtunk meg a budapesti stúdióba, hogy az életedről, a hitedről és arról a bibliai idézetről beszélgessünk veled, amit választottál a Szentírásból, hogy ez mit üzen neked, és mit jelent számodra. Meg is kérdezném, hogy melyik ez az idézet.
Én is köszönöm a meghívást. Kedvenc idézetem igazából nincs, de az elmúlt fél évben átjárta a Te ismersz engem nevű mondat az életemet. Nem is tudom, hogy honnan számít, azt mondom, hogy Izaiás könyve, de nem vagyok benne biztos. Fenn voltam dobogókőn egy lelki gyakorlatom, és ott egy imádság alatt ezzel imádkoztam, és ott arcon csapásszerűen ismertem rá erre a mondatnak a jelentőségére, meg a tartalmára. Szerintem azt jelenti, hogy én sem ismerem magamat, csak az Úr ismer engem. És igazából ennek a mondatnak ugye a lényegi tartalma, hogy minden napokban átjár engem, ezzel gyakorlom a keresztény derűségemet is, és azáltal, hogy én sem ismerem magamat, csak az Úr ismer engem, ezzel tudom elérni azt a fajta gondtalanságot a mindennapokban, ami miatt tudok mindennek örülni, vagy gyakorlom igazából ezt, nyilván nem egy tökéletes, nem egy pont, amit elérek, hanem ez egy folyamat.
Hogyan járja át a mindennapjaidat?
Hát a derűség igazából, nyilván vannak még rosszabb pillanataim, de talán úgy érzem, hogy ebben sokat fejlődtem az elmúlt egy-másfél évben, főleg a dobogókő lelki gyakorlat óta.
Hogyan?
Nem is tudom szavakba önteni. Alapján természetközeli, természetbarát ember vagyok, és természetben nagyon meg tudom találni ezt a békességet, és azáltal, hogy át tudom a természetnek így a békét, meg a békességét áthozni a mindennapokba, és most már Pesten lakom a Rádai utcában, és oda is, ott is megtalálom ezt a békét. Ez okozza főleg a békémet, és a derűségemet meg ez a Te ismersz engem, és az a mondat, a Pál írta a római levélben, a 8. fejezetben, hogyha Isten nekünk adta egyetlen egy fiát, akkor ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk, és ez a felismerés is, és azáltal, hogy csak ő ismer engem, ez okozza ezt a fajta gondtalanságot, hogy nekem igazából nincsen ráhatással, nem vagyok ráhatással a saját életemre, és hogyha nyilván vagyok, nyilván teszem a dolgomat, ahogy kell, de az igazi életemre, és nem a földi életemre, én nem vagyok ráhatásra, csak úgy, hogy annak teszek tetszületet, aki engem ismer, vagyis Istennek.
És ez a derű, ez a kapcsolataidat is átjárja? Tehát az emberek ezután a lelki gyakorlat után észrevették, hogy te megváltoztál?
A lelki gyakorlat nem volt fordulópont, de átjárja a kapcsolataimat. Vezetek egy 13 fős gyerekcsapatot, 13 évesek vezetőtársammal, és ott próbáljuk ezt gyakorolni a gyerekeken is, hogy ők is legyenek derűsebbek, legyenek vidámabbak a mindennapi életben, ne csak a gondterheltség állja át az életüket. És emiatt a Regnum csapatban nagyon sok ilyen élmény van, hogy például kirándulásokon, táborban vagy csapatokon eljön az a pillanat, hogy ők is el tudják engedni így azokat a köteleket, amik őket így a földhöz ragasztják.
Tudsz mesélni egy ilyet?
Igen, igen. Most a nyári táborban kirándultunk, és kicsit el is kavartunk a térképen. Nem is nagyon szeretik az útvonalat, mert nagyon ilyen dzsindzsás volt, nagyon csalános volt, és kezdett esőre fordulni az idő. Fáradtak is voltak, és mikor kiértünk az erdőből, megláttuk a várat a hegytetén, ahova készültünk, meg ahova terveztünk menni, és akkor elkezdett szakadni az eső. És akkor féltünk a vezetőtársammal, hogy mennyire lesznek elcsüggedve, és ott kaptak akkora erőre, meg akkora ilyen vidámságot, táncoltak, énekeltek az esőben, és az jó isten tapasztalat volt, hogy énekeltünk. Mi indiánok voltunk, akik megtértek, és elmentünk téríteni, és ennek keretein belül énekeltünk ilyen istenes dolgokat, és az nagyon meghitt, és kegyelemmel teli volt.
És akkor itt is megtapasztalhattad, hogy ahogy téged ismer a jó Isten, ugyanúgy ismeri őket, és adott nekik erőt, mikor kiértek az erdőből, hogy ott a vár, és akkor lehet menni.
Igen. Ez amikor ők kapnak erőt, ez nagyon radikális szokott lenni, és ez mindig hatalmas kegyelem. Látszik rajtuk, mikor így el tudják engedni a saját kis nehézségeiket, fájdalmaikat, vagy éppen azt, hogy nem hány kilométer van még hátra, és látszik rajtuk ez a fajta ilyen attitűdváltás.
És ezek neked hogy adnak erőt? Tehát te ezekből hogy táplálkozol? Ezekből a megélésekből, illetve hát abból, hogy látod, hogy nekik a Jóisten hogy ad erőt. Ebből is tudsz táplálkozni?
Nagyon sokat. Igen, a Regnum vezetéshez szokták mondani, hogy többet ad a vezetőnek, mint a gyereknek. Az, hogy látom rajtuk, hogy vidámak, hogy boldogok, és igazából éppen nincs semmi, ami a szívüket terhelni. Ez arra sarkal engem is, hogy én is ezt gyakoroljam is, és hogy ne visszahúzzam őket, hanem előre.
Egy picit mesélj arról, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a hittel és a regnumi közösséggel.
Pátyon születtem, oda költöztek szüleim 25 éve, és ott alakult meg a most már Domus Mariéként nevezett helyi regnum. Régebben Bizsama névvel ismerték, vagy most is úgy ismerik. És oda
Bizsama.
Miért? Bicske zsámbékmány.
Értem, tehát ilyen mozaik szó lett.
Igen. És oda iratták be a szüleim a két idősebb nővéremet, Annát és Lucát, és ő nagyon bejött nekik ez a regnum, és utána én is következtem a sorban, meg a hugom, és hát én már 11 éve vagyok a Tücsök csapatnak a tagja, és 3 éve vezetem a vízipókokat, és már mind a négyen testvérek vezetünk gyerekcsapatot.
És akkor a vezetőtársad a keresztes pók?
Nem, ő is vízipók.
Akkor itt két vízipók van.
Igen, összesen 15-en vagyunk vízipókok.
És miket szoktatok csinálni? Hogyan néz ki mondjuk egy összejöveteletek?
3 pillérből áll, imádkozunk, beszélgetünk és vacsorázunk. És a beszélgetés alatt próbáljuk őket tanítgatni bizonyos témákban. Szóval a vacsora az egy ilyen kötetlen beszélgetés. Az ima utáni beszélgetés, ami kb. Egy ilyen 40 perc, ott kisebb hittan, kisebb ilyen erkölcstan szerű dolog.
És akkor földolgoztuk mondjuk egy bibliai történetet, vagy...
Igen. Ez a nehéz része, és ez az a része, amit a regnum vezetőknek nem mondanak, hogy mit csináljanak, hanem lássák meg a gyerekben, hogy mire van igénye, és azt szerint haladjanak előre az évek során, ebben az évben a 10 parancsolat alapján próbáljuk vezetgetni és nevelni.
És van ezzel kapcsolatban valami meghatározó élményed, hogy akár egy gyerekkel kapcsolatban, vagy több gyerekkel kapcsolatban, amikor konkrétan észrevetted, hogy igen, most én tudtam nekik segíteni, és én, ha egy picit is, de vezetem őket.
Jó kérdés. Nagyon sok ilyen tapasztalás van, és így hirtelen felidézni egyet nehezebb. Egyénileg próbáltam gondolkodni, hogy melyik gyereknek mi, de eszembe jutott egy ilyen közösségi élmény. Másfél éve voltunk lelki gyakorlaton, Dunakanyarban, Zebegényben, és ott tartottunk egy olyan keresztutat, hogy ők neki kellett készülniük az állomásokkal. És itt féltünk a vezetőtársammal, hogy fog kisülni, hiszen még csak 12-11 évesek, és annyira mély gondolatokat hoztak oda, és annyira összeállt, tudtak egymásra figyelni, csöndben tudtunk menni állomásra, ami 12 éves gyereknél azért nagy teljesítmény.
Az biztos.
És tényleg figyeltek egymásra, látszott, hogy koncentrálnak arra, amit a másik mond, és ők is készültek, és nem ott kapták össze, és csapták össze az állomásukat. Az is egy nagyon szép élmény volt. Ott láttuk a vezetőtársammal, hogy azért használ meg valamit elérünk mi is, meg igazából csak általunk Isten.
És mivel foglalkozol te, amikor nem épp őket tanítgatod, és nem a Regnumot igazgatod, illetve vezeted?
Hát én a Corvinus Egyetemre járok gazdálkodás menedzsment szakra, környezetmenedzsment szakirányon vagyok, és a Széchenyi István szakújának vagyok a tagja.
Alapvetően. És mit akar ez a környezet?
Menedzsment.
Igen.
Hát ez a mai gazdaságnak és közgazdaságtannak így a környezetre tett hatása, és hogy mindenféle környezetpolitika, környezetbarát vállalat irányítás, ilyenfajta dolgokat tanulgatunk, megpróbálkozunk megérteni. Amikor ide jelentkeztem, akkor így volt bennem egy nagy remény, hogy tudok olyan hatalmas összefüggéseket, amivel meglátom azt a fajta problémát, ami a mai világot, szépen a világ csúnyán mondom, a pusztulásához vezeti.
És megtudta?
Nem, azért. Nem. Főleg statisztika és mindenféle kimutatásoknak az összessége, ami azt mutatja, hogy a vállalat mennyit szennyezzen ahhoz, hogy még pont megérje neki, és pont megérje befizetni a büntetését. Szóval kicsit csalódás, de összességében amit tanulok, azt szeretem. Főleg mióta megismerkeztem az emberközpontú közgazdaságtannal, amit Bari Sarolt a nővér visz a hátán, meg kutat, és bajban volt, amikor a Corvinusra mentem, hogy pontosan is fogom összeegyeztetni a hivatásommal, vagy hogy fogom megtalálni hivatásomat a menedzsmentben, vagy a közgazdaságtanban, és most úgy látom, hogy az emberközpontú közgazdaságtan is nagyon érdekel, és abban meg tudom találni hivatásomat. Meg most voltam egy Management by Jesus nevű konferencián, amit Úrik atya, jezsuita szerzetes talált ki. Az is így a ember arcú menedzsmenttel foglalkozik, szóval összeegyeztethető a hitemmel, amit tanulok, aminek nagyon örülök.
És most mennyi van még hátra a tanulmányaidból?
Még másfél év, aztán még egy két éves mester.
És mik a tervek, hogyha majd a mestert is elvégezted már, a mesterképzést, akkor van már így elképzelésed, hogy mivel foglalkoznál?
Melyik? Van. A szakkollégiumban volt egy sharing economy kurzusom, ami azzal az iparággal foglalkozik, a sharing economy azt jelenti, ahol a felesleges javainkat osztjuk meg, gyakorlatilag pozon pénzekért, egymásnak szüksége van rá. Ez a tipikus probléma, hogy nekem a falban a lyuk kell, és nem a fúró. Erre a problémára épül fel egy ilyen iparág, üzleti modell, és van egy cég, a Design Terminál, amit a Csák János az elnöke, aki nem tudom, hogy ismerte Csák Jánost, ő egy felnőtt megtérő, és a Design Terminálnál próbálkozik olyan cégeket így vezetgetni, meg olyan cégeket segíteni, amik az emberközpontú közgazdaságtanba is beleférnek. A Design Terminálnál el tudom képzelni a jövőmet, meg mindenféle olyan cégnél, amik azt segítik elő, hogy az emberekben a bizalmat növelje, és az embereket leszoktassa, és lenevelje erről a fogyasztói társadalomnak a hátrányos motivációiról.
És akkor ez a cég, meg az ebben a cégben dolgozó emberek arra törekszenek, hogy a javakat úgy osszák el, hogy ami nekünk mondjuk felesleges, azt tovább juttatni olyan országok embereinek, akiknek meg ez hiányzik?
Hát most, hogy pont ez a cég, amit említettem, a Design Terminál, pontosan mivel foglalkozik, az egy árnyaltabb kérdés ennél, de ő is, ez a cég is azok között, a cég között van, akik azt próbálják elősegíteni, hogyha neked van pénzed kocsira, akkor nem feltétlenül kell megvenni azt a kocsit, hanem vagy spórolj, vagy költsd másra, ami sokkal értékesebb annál, és olyan fajta szolgáltatások által old meg a A-ból B-be való eljutásodat, ami nem egy új kocsi megvétele, vagyis hogy ezt a hatalmas felesleget, amit a fogyasztói társadalom termel, ezt csökkentse.
Igen, mert hogyha csökkentjük a felesleget, amit termelünk, akkor ezáltal óvjuk a környezetünket egyrészt, másrészt több jut esetleg olyan országoknak, akik nem ennyire fejlettek?
Igen, legalábbis a globális kérdésben már így is lehet. Igen. Szóval, hogyha ez kiterjedne így a nyugati társadalomban, és ennek az elérni azokat a hatásokat, amiket el akar érni, és az emberek így gondolkodnának a mai világban, hogy a feleslegünket azt próbáljuk meg csökkenteni, akkor én is gondolom, hogy akkor már jutna feletlen a vidékekre is, de sajnos azért még nem vagyunk azon a szinten, hogy itt elértük volna ezt a gondolkodásmódot.
De vannak előremutató... Tehát vannak előremutatások, amik azt mutatják, hogy ha hosszú idő alatt is, de lehet belőle sikeres együttműködés?
Mindenképpen vannak. Pontos számokat most nem tudok mondani, de az a felismerés, hogy nekem nincs szükségem valamire, és inkább nem veszem meg, hanem megoldom máshogy. Ha már valaki ezt felismer, ez már egy előremutató jel. Vagyis én úgy érzem, hogyha a mai világban mondjuk 10, vagy az én életemben mondjuk lenne 10 dolog, amit meg akarok venni, és annak 90%-a felesleges, és akár csak egynél felismerem, hogy nem kell, az már egy előremutató jel. Igazából ez, ami engem érdekel, az emberi gondolkodásmód, és hogy tudjuk azt elősegíteni, hogy megváltozzon az általános kép, hogy az emberek önzőek és önérdekkövetőek, és hogyha az emberek nagy része önzetlen, és a embertársának csak a környezetében, nem is kell messzire menni, vagy az országon kívülre menni, csak a környezetében próbálna, vagy hogyha ez általános kép is, ez lenne az általános, hogy az emberek másokat néznek, szemüket és nem saját magukat, az már szerintem egy győzelem lenne. Nyilván nagyon sokan így élünk, meg nagyon sokan elefelejtendálunk, csak hogyha ez egyszerűen egy hatalmas folyamat, és egy ilyen folyó, mint megáradna, így kitörne, akkor ez egy győzelem lenne. Nem tudom, hogy ez mikor, és hogy be fog-e következni, de reménykedem.
Bízunk benne, hogy minél előbb.
Így van.
Arra emlékszel, hogy a Szentírással mikor találkoztál először? Ez egy meghatározó élmény volt.
Mivel katolikus közegben nevelkedtem, ezért nincsen pont, amikor én megtértem, vagy ilyesmi, vagy ilyen ima élmény, vagy hasonló, de tisztán emlékszem, hogy nagyjából 2 éve vált igazán fontosra nekem az én hitem. Addig még kitartott a katolikus nevelésből és a regnum nevelésből származó ilyen elhatározás. De nagyjából 2 éve nem is tudom, minek a folytán. Kezdtem el igazán komolyan venni az én hitemet, és itt főleg atyákkal és hitoktatókkal való beszélgetések alatt lett egyre fontosabb számomra, és a Szent Ignáccsal való találkozás, arra mondanám a dobogókői lelki gyakorlatot, egy Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, szóval Szent Ignáccsal imádkoztunk, és ott többször is éreztem. Mikor az ember kivonul a természetbe, el a világ zajától, el a csöndbe, akkor 4-5 napra, akkor tud olyan csöndet teremteni maga körül, amikor meghallja Isten szavát. Ez nekem elég nehezen megy. Még most ment, hogy így a nagyon nagy, és nagyon sokat adó legjobb az után is, meg előtte is, ő ez az elcsendesülés, és akár saját szobámban való elcsendesült imádkozás sokkal rövidebb időt szokott felölelni, mint egy lelki gyakorlatilag, ez nyilvánvaló, de hogy ebben a mai felgyorsult világban nagyon nehéz leülni, és egy órán keresztül, vagy akár csak 40 percen keresztül egymagad lenni csöndben, mert tudod, hogy mi meg kell csinálod azt, meg azt, meg amazt, és ha nincsen meg semmi dolgot, csak ez, szerintem akkor tudtam megtapasztalni a Szentírást is, és a Szentírásnak a Szentírás által Isten szavát felém.
A természet szeretete az egészen kiskorod óta jelen van az életedbe?
Hát igen, a regnum az egyik alaptétele, hogy a kegyelem a természetre épül. És nem tudom, hogy mikor, mert hogy régen szerettem el, emlékszem, hogy ezért kirándulni nem szerettem kiskoromban, mint talán csak a fáradtság, meg a sok nehezítő tényező miatt, mint hogy esik az eső, meg a sár. De összességében szerintem csak magamnak magyarázom be, vagy magyaráztam be, hogy nem szerettem, szóval kirándulni mindig is jó élmény volt, mert a barátok között voltam, és tudtunk ilyet így játszani, meg hülyéskedni. De most már talán vagy beérett ez a nevelés, vagy csak egy ráismerésszerűen. Nagyon fontos számomra a természet, szóval szerintem a legfontosabb dolog. És nekem az Isten kapcsolatom, ő ott tud kiteljesedni, vagy nekem a bérma szerintem ő második János Pál. Azért ismert, hogy neki is különös fontosságú volt a természetbe kimenni, imádkozni. Szóval igen, válaszom, igen.
Így a jövőre nézve van valami konkrét tervet, amit szeretnél megvalósítani?
Akár hát a hosszú távú, vagy a rövid távú?
Akár rövid távú, akár hosszú távú, akár regnum, akár egyéb.
Szépen lassan elvégzem az egyetemet. A házasságot sem szeretném kitolni 30-es koromra. Még az alanya nincs meg, de majd. Szóval azt sem húznám. Gyerekek száma se álljon meg 3-4-nél.
Szép a nagy család.
Annak örülnék. Hát a regnumban még egy 7-8 évig vezetem a csapatomat Krisztivel vezetőtársammal, utána talán nem tervezek újra csapatot vezetni. Ott ilyen 25-26 éves koromban leadom őket, vagy felnőnek. Hát igen, nekem a hivatásom, hogy ez nem olyan családom lesz gyerekeket nevelni.
Meg a környezetvédelem.
Igen, meg a környezetvédelem. Hát igen, az... Igen, hogyha szakmán belül örülnék, ha tudnék valamit hozzáadni a környezetvédelemhez, bár majd meglátom, szóval az még így homályos.
Én nagyon remélem, hogy sikerül ezeket elérned. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm a beszélgetést, és az életedre Isten áldását kívánva köszönök tőled el.
Szia. Köszönöm, szia!
Műsorunkban Mikelsz Ambrus regnomi vezetővel Gerstenmáier György beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Takarítási szolgálatra keres önkénteseket a Mária Rádió. A Mária Rádió Gogol utcai stúdiójának alapterülete majd 500 négyzetméter irodahelyiséget jelent. Az irodák és a stúdióhelyiségek, valamint az önkéntesi terek, kiskonyha és a WC helyiségek takarítását önkéntesek látják el. Mivel naponta nagyon sok személy jár a központi stúdióban, önkéntesek, vendégek, riportalanyok, így ideális az lenne, ha minden nap, lehetőleg minden helyiség takarítása megtörténne. Ehhez a hét minden napján legalább 2 személy önkéntes takarító jelenléte lenne szükséges. Ez jelenleg sajnos nem megoldott. Kérjük tehát azokat, hogy akik indítatást éreznek erre a nagyon is fontos szolgálatra, azok plébánosi ajánlással jelentkezhetnek a Mária Rádió recepcióján a 061-373-0701-es telefonszámon, vagy a takarítás@mariaradio.hu e-mail címen. Várjuk jelentkezésüket!
Mária Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió mai, keddi adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, a technikusi szobában segítőtársam Somorja József.